Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dolcsek Dániel vagyok, és ebben a részben arról beszélgetünk vendégemmel, hogy miről ismerhető fel már akár az első prezentáción, hogy melyik lesz végül a valóban hasznos innováció. A témánk az, hogyan lehet megkülönböztetni a hasznos és haszontalan innovációt, nem elfelejtve, hogy ennek a legfontosabb értéke az egyszerűség, a másik pedig a jövőállóság. Egyik sem jön könnyen. Szóba kerül az is, hogy miért a bankkártya és miért nem a holdra szállás lett az emberiség legfőbb eredménye az elmúlt évtizedekben. Gaunder Milán 2 évtizeddel ezelőtt egy 3000 fős, viszonylag kicsi vállalathoz csatlakozott, 17 évvel később pedig a világ egyik legmeghatározóbb globális pénzügyi szolgáltatójától lépett ki, a Mastercardtól. Csúcsmenedzserként globális történeteken keresztül tapasztalhatta meg az innováció valódi természetét. A világunkat és főleg a technológiai részét rendkívüli mértékben uralják a hype-ok, imádjuk a buzzwordöket, és folyamatos, meg nem szűnő ilyen civilizációs csodavárásban vagyunk. Évtizedek óta biztosan, de talán nem túlzás, hogy évezredek óta. A csodák jönnek is, de vajon akkor és ott azok a csodák változtatják-e meg a világot, amire mindenki várt? Erről fogunk ma beszélgetni, és a vendégünk pedig Gaunder Milán, aki 17 évig dolgozott a Mastercardnál, és kb. Egy tucat különböző vezető és tanácsadói pozícióban, ugye messze nem egy startupban, nem úgy gondolunk a Mastercardra, mint egy feltaláló cégre, mégis, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor jelentősen megváltoztatták a mindennapjainkat. Én legalábbis úgy vagyok, hogy az enyémet az biztosan. Hát először csak egy olyan pénztárcát vettem, amiben nem volt helye az aprónak, most pedig már évek óta nem is hordok magammal a pénztárcát, csak a mobilommal, vagy akár mondjuk így a strandra suppal bevezve is tudok magamnak venni egy sört az órámmal. Nézzük meg, hogy évtizedes távlatban vajon miért nem gondoltam volna, hogy ez egy jelentős innováció lesz.
Hello, üdvözlöm az összes hallgatót, és köszönöm, hogy meghívtatok. Miért értelmezzük félre a jövőt? Szerintem, és nyilván erről inkább egy pszichológust kéne megkérdezned, mint egy közgazdász, de ugye azok a dolgok, amik közvetlenül érintenek minket, amiket sokat hallunk, azoknak a vélt hatását felerősíti az agyunk. És úgy gondoljuk, hogy azért, mert ezen a héten már háromszor hallottuk azt, hogy... és akkor most behelyettesítheted éppen az aktuális divatot, legyen az közgazdasági divatról, vagy életviteli divatról, akkor úgy gondoljuk, hogy hú, azt követnünk kell, és az fogja megváltoztatni a jövőt, és utána ezt felülértékeljük. És hát ez abszolút nem feltétlenül van így, hogy amiről sokat beszélünk egy adott héten, inkább azért beszélünk, inkább ezek a FOMO hatások, hogy mindenki akkor arról kezd beszélni, amit ő is hallott, és akkor, hogyha ezen a héten ChatGPT-ről kell beszélni, akkor én is úgy teszek, mint hogyha tudnám mi az, és akkor úgy teszek, mint hogyha már kipróbáltam volna, és hogyha én mondom, akkor te még inkább kisebbségi komplexusba érzed magad, és akkor te is utána olvasod, és te is arról beszélsz. És akkor ilyen buborékokat hozunk létre, és az ember fejébe az van, hogy akkor ezek befolyásolják majd a jövőt. Korán sem biztos. Az, hogy mi befolyásolja a jövőt, erre ugye nagyon sok mondást, meg nagy idézetet lehet citálni, és ugye az egyik az a híres, hogy 2 éves távlatban mindig túlbecsüljük a változásokat, 10 éves távlatban meg alulbecsüljük. Ugye erre az én megfejtésem ugye az, hogy 2 éves távlatban azért becsüljük túl, mert pont emiatt a buborék hatás miatt, amit az előbb leírtam, az ember azt hiszi, hogy azért, mert sokat hall valamiről, az akkor hirtelen el fogja önteni a világot, és megváltoztatja. És ezért az evolutív változásokat, hogy valami, ami már itt van, az milyen gyorsan terjed el, ezt mindig túl becsüljük, és nem olyan gyorsan terjed el semmi, még a digitális korban sem, mint ahogy azt gondolnánk. Míg 10 éves távlatban olyan dolgok változtatják meg a világot, vagy főleg hosszú távon, most helyettesítsük be a 10 évben a hosszú távon, amelynek még a csiráit se látjuk ma. Ezeket nevezem én ugye forradalmi változásoknak. Ezeknek nem látjuk a csiráját, ezért nem is gondolunk rá, hogy azok fogják megváltoztatni, hisz nem tudjuk, hogy mit nem tudunk. De 10-20-100 éves távlatban biztos, hogy lesz valami forradalmi változás, legyen az történelmileg értendő forradalmi, vagy üzleti értelembe vett forradalmi változás, és azok elsöprik a meglévő szereplőket, a meglévő államokat, a meglévő cégeket, és ismerjük azokat is, hogy a S&P vagy a Dow Jonesnak a hány százaléka cserélődik le 10-20 év alatt, pont azért van, mert azok a szereplők, azok idejét múltá válnak, és akik 20 év múlva vannak, vagy lesznek a Dow Jones Indexben, az S&P-be, vagy akárhol, azoknak a nagy része az még nem is létezik ma.
Igen, és ott valószínűleg könnyebb úgy megérteni, hogyha ha így retrospektív visszanézünk, és van is neked egy szuper jó gyűjtésed, amit 1969-ről szedtél össze, ugye azok a hírek, amik akkor uralták a sajtót, ami most valószínűleg nekünk a ChatGPT és hasonlók lennének, és azok a mára már triviális világmegváltó dolgok, amik tényleg fontosak voltak, hogy ezek közül említesz néhányat.
Szeretem a 68-69-es korszakot sok szempontból, de egy kitűnő példája annak is, hogy mennyire túl tudunk értékelni bizonyos dolgokat. És ugye 69-ben, hogyha bármelyik hallgató rákeres most a telefonján, hogy Google-be, hogy milyen nagy dolgok történtek 1969-ben, akkor valószínűleg első helyen azt fogja kidobni a Google, hogy a holdra szállás, illetve az emberi holdra lépés akkor történt. És még ha mi a kommunizmusban éltünk is annak idején, még nálunk is ez egy ilyen világegyesítő nagy aha moment volt, egy ilyen rácsodálkozás, hogy Úristen, azt, amit csak évmilliókig, vagy évszázadokig csak innét néztünk, hogy a távolból ott van valami, arra oda tudtunk menni és lelépni. Na, ez tényleg valami olyan felemelő világegyesítő érzés volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy ha erre képesek vagyunk, akkor határa csillagos ég, tehát akkor 10-20 éven belül benépesítjük majd a Holdat, aztán a Marsot, a Vénuszt, és globális felmelegedés, meg ilyen apróságok nem fognak az utunkba állni, hisz mindent meg tudunk oldani technológiailag. Hisz összeszedték akkoriban, nyilván ez kellett egy versenyhelyzet, erre majd visszatérhetünk, a Szovjetunió, vagy a keleti blokk és a nyugat között, hogy Kennedy úgy döntsön, hogy a GDP-je 5%-át Amerikának arra áldozza, hogy egy ember kiléphessen a Holdra, amely utólag, és most nyilván egy csúnya és erős értékítéletet mondok, öncélú, egy lárpurlár innovációnak is tekinthetjük, hisz kilépett az ember a Holdra, és akkor utána még 13 férfi kilépett a Holdra, na bum, ugye 50 évvel később nincsenek települések se a Marson, se a Holdon, se sehol, nem népesítettük be. Mellékágon persze sok kellemes mellékterméke történt ennek a innovációnak, de ahhoz képest, hogy 400 ezer zseni, 400 ezer a kor legnagyobb talentumait állítottuk hadirendbe azért, hogy kifejlesszék azt a űrrepülőgépet, amivel leszudnak szállni a Holdra, és tényleg a hatalmas pénz és energia ment erre rá, azért ahhoz képest nem változtatta meg a világot. És hát ugyanebben az évben készült el a Concorde is, illetve tette meg első szuperszonikus útját, amely szintén olyan műszaki csoda számba ment akkoriban, hogy mindenki azt hihette, szintén 400 ezer ember dolgozott rajta, csak ezen a kontinensen, mindenki azt hihette, hogy ez itt évek alatt romba dönti a hagyományos légiközlekedést, és teljesen más lesz az utazási szokásunk, a vasútnak befellegzett, autóknak befellegzett, nemzetközi hajóutaknak befellegzett, és zsígy-zsúgy, majd átlépjük a 2-3-szoros hangsebességet, és így úgy fogunk repkedni, hogy Budapesten reggelizünk, aztán Sydneybe ebédelünk, és utána hazafelé még Japánban megállunk egy kávéra. De nem ez történt, hanem épült 14 darab ilyen gép, megélték a maguk kis 25 évét, és aztán egy szerencsétlen tragédia után még megpróbált talpra állni, de soha nem állt talpra, és az igazi forradalmat a légiközlekedésben nem az új hardware, nem a gyorsabb repülőgépek hozták el, hanem a jobban szervezett légitársaságok, a Ryanair és a Wizz Air és a többiek, akik ugyanazokkal a géptestekkel utaztak, mint a hagyományos versenytársaik, csak egy más üzleti modellel. És a sor megy tovább tulajdonképpen a Woodstock és a 68-as Love and Peace forradalmakig, akik szintén azzal az ígérettel jöttek, hogy a társadalmat megreformálják, és lám a felnőtt Woodstocki generáció Vladimir Putyintól Donald Trumpig és Joe Bidenig és Xi Jinpingig mind hatalmon vannak ma, így vagy úgy, de nem a Love and Peace and Rock and Roll, tehát a Rock and Roll-t még csak-csak képviselik, és ugyanígy lista még folytatható lenne, hogy azok a dolgok, amik akkor hatalmas dolgoknak tűntek, és mai napig a Google azt köpi ki, hogy ezek voltak a legkorszakalkotóbb, fenomenális, és a mérnöki munka, vagy a társadalmi innováció csimborazói, azok valójában 10-20-30 éves távlatban valahol szertefoszlottak, és nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Ellenben történt sok más dolog, de én kettőt emelnék ki 69-ben, amiről nem írtak az újságok akkor, vagy legfeljebb valami kis helyi egyetemi lapok, és nem dolgozott rajtuk 400 000 ember, és nem hozták össze a legnagyobb mérnöki tudást mögötte, és nem nyomták bele az állami pénzeket. De mégis ma, hát nem csak kettőnknek, de szerte országba sok millió ember és a világon sok milliárd ember használja ezeknek a végtermékeit. És ez a két dolog, amit citálni szoktam példaként, az egyik az ARPANET nevű projekt, amiben persze volt amerikai állami pénz, egy ARPANET nevű projekt, amely 4 nyugati parti egyetemet kötött össze 69-ben, és a UCLA-ről megpróbáltak a Nevadai Egyetemre elküldeni egy 5-betűs üzenetet, az, hogy login, és amely üzenetből végül is csak a UCLA hatalmas termet betöltő számítógépéről csak az L és az O betű ment át végül, de ezt a két betűnek a átküldését az egyik egyetem számítógépéről a másik egyetem számítógépére tekinthetjük a világ első e-mailjének, és az, hogy ezt a 4 egyetem számítógépét összekötötték az internet csírájának, és ez a dolog, ami aztán még 10-20 évbe telt, mire aztán többet bekötöttek, és utána eljutott a fogyasztókig, de ez az, amely ma sokkal, de sokkal jobban befolyásolja a mindennapjainkat, mint az előző 3 dolog, amit leírtam, amiben pedig hatalmas pénz, paripa, fegyver és emberi munkát és tudást nem kímélve ömlött bele a pénz és hangzatos innováció volt. A másik példa pedig a Mastercard-nak az őse, a Mastercharge, amely 69-ben nyerte el ezt a nevet, és kötötte össze a nyugati és keleti parti bankokat, majd később az európai bankokat, amely megint csak a kor klasszikus értelmezésében nem tekinthető innovációnak, hisz technológiailag nem volt semmi trüvály abban, hogy egy műanyag lapocskára dombornyomással számokat nyomtatunk, és ráteszünk 2 karikát, amely szimbolizálja ezen bankoknak a összefogását, hanem egy üzleti modell volt, és mégis ma mindkettőnk zsebébe, és még másik 3 milliárdjében van ilyen kis lapocska, és ezzel fizetünk napi sokszor, vagy már ezzel sem, hanem ahogy mondtad a karóráddal.
Felmerült bennem az, hogy ha ezek a nagyon túlhypolt innovációk és témák, ezek nem hordozzák magukban ugye ezt az óriási átütő sikert, mint amit várnak tőle, akkor van-e egyáltalán értelme ennek a túlhypolt mindent kipróbálunk, és amikor tényleg egy témára mondjuk ilyenkor akár a startup világ így rázuhan, és mindenki próbálkozik, ennek hol a helye szerinted?
Ötletből általában nincs hiány. Fenntartható üzleti modellből sokkal inkább van. A legtöbb startup, a legtöbb ilyen innováció, az lenyűgöző tud lenni, amikor bemutatják egy prototípusba, egy zárt terembe, egy különleges környezetbe, és ezért általában én ilyeneket látok, nem is a terméket kezdem el kérdezgetni, hogy működik, mert abba ment bele az összes tudás, tapasztalat, és a zseni az alkotóknak, vagy az alapítóknak, hanem az üzleti modell az izgalmas, mert az, ami tulajdonképpen 30 év múlva is túl kell, hogy éljen. A termék, a technológia az el fog avulni. A csapat az egy picit túléli, de az meg le fog cserélődni. Az üzleti modell, ki fizet kinek és hogy, skálázzuk fel, tulajdonképpen az kell, hogy túlélje a Concordot és a holdraszállást és az első rövid 25 évet. És ezért, amikor a vállalatokban akár belső viták vannak, hogy mire költsük a vállalati pénzt, akkor ugye nagyon könnyű, tulajdonképpen mint egy ilyen bullshit bingo, ugye te is dolgoztál ilyen nagy cégeknél, amikor milyen szavakat használnak az emberek bizonyos döntések indoklásaként. És amikor túl sokat hallod azt, hogy ezt azért kell megcsinálni, mert ez stratégiailag fontos, vagy azért, mert hú, a vezető, a vezérigazgató ezt nagyon szereti, vagy mert a versenytársunk is ezt csinálja, azt hallottuk valahol. Na, ezek azok az indoklások, amik értelmetlenek, amik akkor jönnek elő, amikor nincs valódi logika azért, hogy miért is csináljuk meg. De ezek jó hangzanak. Még hogyha valaki az egy olyan dolgot hoz, ami pofon egyszerű, hiába nagyon sok meló volt mögötte, de a végtermék pofon egyszerű, logikus, intuitív, könnyen használható, akkor ezt sokszor lebecsüljük, mert hogy annyira egyszerű, hogy jöjjön, hát ezt én is meg tudnám, vagy ne? De valójában a hosszú távú sikernek sokkal fontosabb attribútuma az, hogy valami könnyen használható, fenntartható üzleti modell, intuitív legyen, józan paraszt észre megérthető, mint hogy valami rohadt komplikált legyen, sok szakzsargonnal, nagyon sok digitális és nem tudom milyen szavak ráaggatásával, AI-jal megtámogatva, és a versenytárs is ezt csinálja, és mi is, és ez stratégiailag fontos beruházás, azok általában el fognak hullani.
Most egy kis rövid szünet következik, de ne menjetek el, már is visszajövünk.